tekintetével folytassuk az éneklést. A 295. dicséretünket énekeljük végig mind a két versét. A 295. dicséretünk így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Kolossiaikhoz írott levélből, a harmadik részből az első négy verset. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk az újra felhangzott igéért. Áldunk és magasztalunk, hogy tanítasz bennünket, hogy ne a földiekkel törődjünk, hanem téged keressünk. Keressünk téged a mindennapokban, a hétköznapokban. Köszönjük neked, hogy újra és újra intesz bennünket, hogy túl fontos a kis életünk itt a földön, hogy nem tudunk reménnyel, hittel rád tekinteni, és a mennyei világot várva készülődni arra, hogy te újra megjelensz majd Krisztus személyében itt a földön. Urunk, megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor elfeledkezünk arról az ígéretről, hogy te visszajössz. Kérünk most azért, Urunk, hogy te adj nekünk látó szemeket, halló füleket, hogy meghalljuk, hogy mit is üzensz ma nekünk az Isten tiszteleten. Légy itt a te szent lelked által, áldj meg bennünket. Amen. Leülve énekeljük a 228. dicséretünk második versét, igehirdetésre készülve. A 228. dicséretünk második versét énekeljük, ami így kezdődik. Ó, vonj, Atyám, fiadhoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyem. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely az előbb felolvasott ige szakasz mellett hangzik még hozzánk, ugyancsak a Kolossébeliekhez írott levélből, az első fejezet 7. és 8., valamint a 4. rész 12. és 13. verseiből a következőképpen. Az első fejezet 7. és 8. verseiben ezt olvashatjuk. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. A 4. fejezet 12. és 13. versei pedig így hangzanak. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierapolisban vannak. Most foglaljuk el a helyünket. Múlt vasárnap már olvastuk az első ige szakaszt, a Krisztussal együtt Istenben elrejtett élet csodálatos lehetőségéről. Most a Krisztusban való elrejtettség következményeit tárja elénk Isten beszéde, Pál apostol egyik munkatársát, Epafrászt tartva szem előtt. Éppen ezért előtte röviden még tekintsük át az egy héttel ezelőtt elhangzottakat, méghozzá ezt is már Epafrász élete tükrében. Tehát az első, amit egy héttel ezelőtt megérthettünk Isten igéjéből, az az, hogy a Krisztusban elrejtett élet bocsánatot nyert élet. Epafrászé is ilyen élet volt. Honnan tudhatjuk ezt? Abból a megjelölésből, amellyel Pál apostol illeti őt, Krisztus szolgája. Az Új Szövetség eredeti nyelvében, a görögben itt a dulos szó áll, amely szolgát jelent, méghozzá olyat, aki társadalmi helyzeténél fogva az.
Mit jelent akkor vajon ez ebben az összefüggésben, ebben a szóösszetételben, hogy Krisztus szolgálja? Mindenképpen az embernek, és itt most Epafrásznak, Jézus Krisztushoz való viszonyáról szólva, a föltétlen alárendeltségen van a hangsúly. Epafrász felismerte, hogy neki is, mint az Isten uralma ellen lázadó embernek, szüksége van az Isten bocsánatára. És hálás szívvel hallgatta és fogadta el azt, hogy Jézus Krisztus ezt meg is szerezte számára is. És hogy ne hallott volna meg ezelőtt az Úr előtt, aki ennek érdekében, hogy megszerezze a bocsánatot az emberek számára, szolgai formát vett fel, lejött ide a földre, és elszenvedte a lázadóknak járó büntetést. A második felismerésünk egy héttel ezelőtt az volt, hogy a Krisztusban elrejtett élet számára kitágul a világ. Epafrászról azt írta itt az apostol a Kolossé belieknek, hogy közületek való. Ezek szerint Kolossé város polgára volt ő. De ugyanakkor, mint Jézus Krisztusnak a szolgája, az Isten országának is polgára. Az ő királyságának is alattvalója. Vagyis a mennyei polgárjog boldog tulajdonosa volt ő. A harmadik felismerésünk a Kolossé beliekhez írott levél harmadik fejezetéből egy héttel ezelőtt az volt, hogy a Krisztusban elrejtett élet nem passzív, hanem nagyon is aktív élet. Nem bezárkózó, a környezetétől elforduló élet. Ellenkezőleg Krisztus követőiként az ő ajándékainak, a menny erőinek és áldásainak a hordozói és közvetítői lehetnek. Jézus Krisztusnak a szolgái, követői. Epafrászról is ilyeneket olvastunk. Figyeljük csak meg azokat a szavakat, amelyeket Pál apostol itt használt vele kapcsolatban. Ilyeneket írt, hogy küzd, sokat fárad. Miért? Kiért? Értetek. Értetek, akik Kolosséban, akik Laodiceában, akik Hierapolisban éltek. És a negyedik, amire rácsodálkozhattunk egy héttel ezelőtt, az az volt, hogy a Krisztusban elrejtett életű ember előtt kitágul a világ, hiszen úgy is meg lehetne ezt fogalmazni, hogy a valóságnak nem csak a látható része az, ami jelent neki valamit, hanem számára a láthatatlan része is, tehát a láthatatlan világ is megnyílik bizonyos módon. Itt azt olvastuk, hogy Epafrász küzd a gyülekezeti tagokért, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Az ő küzdelmének tehát ez volt a célja, hiszen tudja, hogy a keresztény élet, a beszűkülő életkörülmények közepette is növekedő élet, a teljesség felé haladó élet, sőt, az egész világ megújulását váró élet. Kálvin János reformátorunk ezért írja ezzel az igével kapcsolatban a következőket. Míg Krisztus meg nem jelenik dicsőségben, addig életük elrejtett élet marad, azaz hitben és reménységben eltelő élet. Képzeljünk most magunk elé egy fát. A fa gyökere a reménység. Innen kapja a hordozó erejét. A fában lévő élet pedig maga a hit, amely összekapcsol bennünket Jézus Krisztussal, és amely által lehetségessé válik az, hogy Krisztus élete a mi életünkbe áradjon. A gyümölcs pedig az, amely másokat felüdít, megelégít, és ez a szeretet. Hogy milyen ez a gyümölcs? Hogy hogyan mutatkozik ez meg? Ennek felismerésében segítenek nekünk az Epafrászról, Pál apostol munkatársáról szóló bibliai versek. Az első gondolat ezzel kapcsolatban az, hogy a Jézus Krisztus követők életére jellemző a részesedés egymás életében. Olvastam már, hogy Pál azt írta Epafrászról, hogy aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája. Az első meghatározás tehát róla ez, hogy közületek való. Gondoljunk egy pillanatra bele abba, hogy belülünk mit váltanak ki az ilyen és ehhez hasonló megjegyzések. Például valakiről kiderül az, hogy ugyanonnan származik, ahonnan én. Nem szokott-e a szemünk felcsillanni, és nem csodálkozunk-e rá örömmel, hogy igen, te is ott születtél, te is ott éltél, te is onnan való vagy. És nem nyílik-e meg a szívünk hamarabb előtte, mint más, mint egy idegen ember előtt. És különösen akkor, hogyha még a beszélgetés közben közös ismerősökre is bukkanunk. De hát akkor mennyivel inkább így van ez, és így lehetne ez a keresztények közöttünk. Amikor keresztényként a másik keresztényről mondhatjuk el azt, hogy közülünk való vagy. Talán ezért is teszi az apostol rögtön e meghatározás mellé, hogy közületek való kolossébeliek, a másikat, hogy Krisztus Jézus szolgája ő. Hát Krisztus szolgái nem fogadhatnák-e kitörő örömmel azt, amikor a másik emberről kiderül, hogy ő is Krisztus szolgája? De még akkor is, hogyha csak az terül ki róla, hogy az szeretne lenni, nem kellene ennek örülni? Nem tölthetné be a szívünket hála azért, hogy ez a másik is vágyakozik az Isten kegyelmére, vagy már az Isten kegyelmét elnyert életű ember? Nem érezhetnénk-e azt, hogy összetartozunk? Hogy valóban testvérek vagyunk, és ezért nem közömbös mindaz számomra, ami vele történik. Nem a hibáit akarom kipellengérezni, nem a szégyenét és a kudarcait odatárni mások elé, hanem mindenek előtt Urunkkal szeretném megbeszélni azt, amit róla hallok, vagy amit tapasztalok az életében. Vajon mennyire működik? Működhet-e ez a hívőket összekötő hatalmas erő itt, a mi gyülekezetünkben? És akkor mindjárt a második, amit szeretnék ezzel az igével kapcsolatban elmondani, az az, hogy az egymással való igazi közösségünk a Szentlélek műve. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. Írta Pál Epafrászról a kolossébelieknek. A lélektől kapott szeretetetekről. Más ez a szeretet, mint az, amire mi magunktól képesek vagyunk. De ugyancsak Pál írta másik munkatársának, Timóteusnak, nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Isten lelke a szeretet lelke. Nem csak Istennel kapcsol össze bennünket, hanem embertársainkkal is összeköt. Ha ő igazán jelen van az életünkben, akkor például nem gyűlölködünk. És hogy ne gyűlöljünk, arra egyedül a lélek ereje tesz képessé bennünket. Mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb ismertető jele a Szentlélek jelenlétének a szeretet. Isten lelke vezetésével, az ő segítségével válunk képessé arra, hogy igazán el tudjuk fogadni egymást, hogy szeretni tudjuk egymást, akármilyen furcsa is talán az a másik. Az ő lelke segít nekünk abban, hogy ne szégyeljük azt a másikat, hanem tudjuk vállalni őt is, meg a többi hívőt is, hiszen mindnyájan együtt vagyunk Isten népe. Jézus nem szégyelt minket testvéreivé fogadni. Akkor mi se szégyeljük egymást, de legfőképpen ne szégyeljük Jézus Krisztust. Annyira működhet hát közöttünk ez a hívőket összetartó hatalmas erő. Annyira lehet valóság az, amit így fogalmaztam meg, hogy részesedés egymás életében, amennyire teret nyerhet közöttünk Isten lelke. Ezért, akiben ott van a vágy, ezután a szeretetteljes közösség után, hogy legyen ilyen a mi gyülekezetünk is, imádkozza őszintén, és újra felfedezve a megszokott ének sorokat, jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal, melynek szentséges ereje nyelveket egyező hitre egybegyűjte sok népeket. Azt is megérthetjük ezekből a felolvasott igeversekből, hogy az ilyen ember tud fáradozni igazán a másikért. Pontosan azért tud fáradozni a másikért, mert az Isten lelkének erőterébe került az élete, azáltal, hogy elfogadta a Jézus Krisztus által megszerzett bocsánatot. Az a lélek él benne, amelyről az előbb azt mondtuk, és azt olvashatjuk az igében, hogy a szeretetnek és az erőnek lelke. Ez tesz képessé bennünket az akadályokkal való szembenézésre, sőt, arra is, hogy le tudjuk azokat győzni. És amikor talán azt tudjuk, hogy mit kellene tennünk, csak a hogyannyát nem tudjuk, vagy amikor erőtlenek vagyunk, akkor is a lélek adja az erőt, hogy ami nekünk lehetetlen, az mégis lehetségessé váljék. Epafrász is ezért tudott sokat fáradni Kolosséban, Laodiceában és Hierapolisban. Nem azért, mert, bocsánat a szóért, bivajerős szervezete volt neki, és nem is azért, mert egyik kávét a másik után dobta magába, hanem azért, mert Jézus Krisztus befogadva ez a lélek élt benne, vezette őt, és munkálkodott benne és általa. A görög szövegben használt szó még többet is sejtett az ő fáradozásáról, ugyanis az kínlódást és gyötrelmet is jelent. És a teljes levél elolvasásakor megérthetjük azt, hogy itt nem csak fizikai értelemben vett fáradtságra kell gondolnunk, és fáradozásra. Hiszen a kolossébeli gyülekezetben megjelentek különböző tévtanok. És az ezek ellen való küzdelemben Epafrásznak is fontos szerepe volt. Küzdött tehát az evangélium tisztaságáért. Küzdött azért, hogy a gyülekezeti tagok tényleg megmaradjanak Jézus Krisztus mellett, és csak benne bízzanak, és őt tekintsék megváltójuknak. Lelki gyötrelmet, lelki értelemben vett fáradozást is jelentett ez minden bizonnyal számára. Epafrász pedig vállalta ezt. Értetek. Figyelemre méltó az is, hogy csak ebben a néhány igeversben többször is előfordul ez a szó, hogy értetek. Értetek. Mennyire a többiekért, másokért való élet volt valóban az ő élete. Én nem tudom, hogy mindezeket olvasva és hallgatva kiben milyen gondolatok támadnak. Azt viszont tapasztalom, hogy beszélgetésekben újra és újra elhangzik nekem már a saját terheim hordozásához, és a saját feladataim elvégzéséhez is alig-alig van erőm. És azt nem mindig teszik hozzá, talán csak gondolatban, nemhogy még másokért is fáradozzam. Hát hogyan is tudnám én azt megtenni? Ha ez így van, nem az a baj, testvérek, hogy még mi keresztények is csak a saját erőnkkel számolunk? Azzal, ami véges, hogy tulajdonképpen még mi is egyedül vívjuk a harcainkat? Hogy igazán csak saját magunkra merünk számítani? Nem az a baj, hogy nem adtuk magunkat oda még mindenestől Jézus Krisztusnak, hogy ő élhesse az ő életét bennünk? Az ő életét a másokért való fáradozás, a szolgálat jellemezte. Ha bennem élhet, akkor fogja az enyémet is ez jellemezni. Nem azért, mert olyan jó keresztény lettem, hanem azért, mert tágas teret adtam magamban Krisztusnak, az ő lelkének. És ennek lesz aztán következménye az, hogy egy-egy cselekedet után én magam is ámulva nézem, hogy ezt én tettem, ez belőlem fakadt, ezt én mondtam, hát magamtól ez nem jutott volna eszembe. Magamtól nem lett volna erőm, az én türelmem, figyelmességem ennyire nem terjed. De él bennem a Krisztus, és ha valóban így van, hogy él bennünk a Krisztus, akkor ő vezet bennünket. És akkor tulajdonképpen ő az, aki rajtunk keresztül szereti azt a másikat, aki türelmes a másikhoz. Ő az, aki adja az erőt. A negyedik gondolat, amit szeretnék ezzel a bizonyos gyümölccsel kapcsolatban elmondani, az az, hogy a másikért fáradozó szeretet egyik megnyilvánulási formája az imádság. Epafrászról ezt írhatta Pál, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Egy kis történet szerint a szülők munkából hazafelé rohanva betértek egy játékboltba, és egymás szavába vágva kérték az eladó tanácsát. Tudja, egész nap dolgozunk, a gyereknek születésnapja lesz, és valamilyen értelmes játékot keresünk, aminek örül, és amivel sokáig el van. Olyasmire gondoltunk, ami elfeledteti vele az egyedül létet napközben. A megértő eladó rájuk mosolygott, és ezt mondta: nagyon sajnálom, de a boltunkban szülőket nem árulunk. Azt hiszem, hogy nagyon jellemző a korunkra az, amit ez a kis történet magában foglal. Egyre többen gondolják azt, és nem csak szülő-gyermek viszonylatban, hanem más kapcsolatokra nézve is, hogy elégedjen meg az a másik bizonyos tárgyakkal, bizonyos ajándékokkal. És elfelejtik azt, hogy igazi szeretett kapcsolat akkor jöhet létre, ha saját magamat is beleadom abba a kapcsolatba. És úgy tűnik, hogy ez a szemlélet, amely a világban egyre jobban erősödik, ez hatással van ránk keresztényekre is. Még mi is annyira féltjük magunkat, gyülekezeten belül is, de így nem is alakulhatnak ki igazán meghitt és bensőséges, vagy fogalmazhatnék úgy, hogy valóban testvéri kapcsolatok. Persze, hogyha még Istentől is sajnálunk bizonyos dolgokat, vagy akár saját magunkat is, még neki sem akarjuk, hogy tudjuk magunkat teljesen odaadni, akkor nem csoda, hogy testvéré sem tudunk válni. Epafrász odaadta magát az Úrnak, és így a gyülekezet tagjai felé is megnyílt a szíve. Annyira beleadta magát ezekbe a testvéri kapcsolatokba, hogy egyenesen küzd a többiekért imádságaiban. Ehhez képest ugye arra gondoltam, és a saját imádságaimat is megvizsgálva, hogy sokszor milyen langyosak a mi imádságaink. Még ha imádkozunk is saját magunkon, és a szeretteinken kívül még másokért is. Ennyire langyos. Uram, áld meg őket, Uram, imádkozom értük is. Mondjuk, talán azért, mert másoktól is halljuk, hogy ők is imádkoznak másokért, vagy eszünkbe jut, hogy hát azért kellene, igen. Úgy tanították a templomban, hogy kellene imádkoznunk a körülöttünk lévőkért is. Epafrász küzdelmét jól jellemzi az eredeti görög szó, és bocsánat, hogy most ennyiszer hivatkozom erre, de én is szinte így rácsodálkoztam arra, hogy az eredeti szöveget megnézve még jobban kibontakozik itt ezeknek az ige verseknek a mondani valója. Hiszen az a görög szó, amely itt található, abból a gyökérből ered, amelyből az agónia is. És ez a szó már számunkra is ismerős. Halálos tusa. De szeretném újra mondani, és úgy szeretném mindnyájunk szívére helyezni, és kérni azt, hogy ne felejtsük el soha, hogy nem azért tud így küzdeni a gyülekezeti tagokért, mert ő olyan kiváló keresztény ember volt, hanem azért, mert annak a lelke és szeretete töltötte, tölthette be őt, aki agóniájában is ott a kereszten imádkozott. Azokért könyörgött rettenetes kényei közepette is, akik a keresztre juttatták őt. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Végül az ötödik gondolat. A Krisztusban elrejtett élet gyümölcsével kapcsolatban az, hogy a másikért fáradozó szeretet megnyilvánulási formája az imádság mellett a konkrét cselekedet is, az érette, a neki végzett szolgálat. Az első fejezet 7. verséből ezt olvashattuk Epafrászról. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus fő szolgája értetek. Úgy tűnik, Epafrász tanította is a kolossébelieket. Sőt, a következő igeversből azt is megtudhatjuk, hogy ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. Felkereste tehát az apostolt. És itt is olvashatjuk azt, hogy ő Krisztus szolgája. És megint az eredeti szövegre hivatkozom, de ígérem, hogy most már utoljára. Mert hogy az eredeti szövegben itt, amikor így beszél róla, hogy Krisztus szolgája, nem az a szó szerepel, mint a 4. fejezetben, ahol a magyar szövegben szintén ez van, hogy Krisztus szolgája, mert itt a diakonosz szó szerepel, amelynek a diakonus formája megint ismerős számunkra. Ez is szolgát jelent, de ez már nem a társadalmi helyzeténél fogva szolga, mint a dúlosz, hanem azzal, hogy elvégez egy rábízott feladatot, egy rábízott munkát. Epafrász nem saját maga találta ki magának ezeket a tevékenységeket, hanem a Krisztussal való kapcsolatában és beszélgetésében értette meg, hogy mi is az ő feladata. Ezért, amikor tanította a gyülekezet tagjait, vagy amikor éppen meglátogatta börtönében az apostolt, akkor nekik szolgált ugyan, a gyülekezet tagjainak, az apostolnak, de végső soron az Úrnak. És így van ez ma is. Aki meglátogat például egy beteg testvért a gyülekezetből, az annak a beteg testvérnek szolgál ezzel, de ugyanakkor az Úr munkájában vesz részt. Azt élhetjük át, és ez is olyan csoda, hogy annyira magához emel az Úr bennünket, hogy enged részt venni az ő életet újjáteremtő, gyógyító, megváltoztató munkájában. Isten lelke segítségével. Most, hogyha gondolunk arra a bizonyos fára, amelynek kapcsán elmondtam, hogy a reménység, amely adja az erőt, a hit, amely összekapcsol Krisztussal, hogy bennem élhet Krisztus, és aztán megjelenik a gyümölcs, a szeretet. Nos, gondoljunk most így végül megint erre a képre, és mindarra, ami elhangzott, mert így lehet az életünk valóban, reménységben, hitben és szeretetben eltelő élet. Én kívánom, hogy így legyen ez. Amen. 455. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első és a hetedik verszakait, tehát 455-ös dicséretünk. Első verszaka így kezdődik, testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Tehát első és hetedik verszakait énekeljük. Csendben magunkban válaszoljunk Isten megszólító szavára. Áldunk is, magasztalunk, Urunk Istenünk, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, az ő kereszthaláláért, feltámadásáért. Áldunk is, magasztalunk azért, hogy ezzel megnyitotta számunkra az eget. Köszönjük, hogy lehozta annak javait, áldásait. Köszönjük, hogy úttá vált számunkra, és mi azon az úton elindulhatunk hozzád, hozzád a mindenható, örökkévaló Istenhez. Köszönjük neked a hit ajándékát. Köszönjük, hogy ezt szabad lehet kérni, és te a vágyakozó szívűeknek adod szívesen ezt az ajándékot, és köszönjük, hogy ez kapcsolhat össze bennünket Jézus Krisztussal, s veled, és köszönjük, hogy ezen keresztül a mi életünkbe is megérkezhetnek a te áldásaid, ajándékaid. Köszönjük, hogy te magadat adtad nekünk, és kérünk téged, bocsásd meg, hogy mi pedig úgy féltjük, míg tőled is magunkat, életünk bizonyos területeit, dolgainkat, hogy nem akarjuk igazán átadni, rád bízni. Bocsásd meg ezt nekünk, bocsásd meg, hogy olyan nehezen értjük meg, hogy ezért olyan nyüglődés a keresztény életünk. Segíts nekünk abban, hogy tudjuk megvallani és letenni Jézus Krisztus keresztjéhez imádságban mindazt, ami még elválaszt bennünket tőled. A te szent lelkedet ad segítségül ehhez is, hogy felismerhessük, mik ezek az életünkben. És hadd nyílhasson meg így a szívünk egészen előtted, a te lelked előtt, hogy betölthessen bennünket, hogy elkezdhesse a maga munkáját bennünk, hogy tényleg Jézus Krisztus élhessen bennünk. És köszönjük neked, hogy olyan csodálatos lehetőségek nyílnak meg előttünk azáltal, ha Jézus Krisztus befogadjuk, és ő elkezdheti a maga életét élni bennünk. Köszönjük, hogy most is erről szóltál hozzánk, és hívsz bennünket erre a növekedő, erre a gazdag életre. Segíts nekünk, hogy ott legyen bennünk a vágy. Segíts nekünk, hogy el tudjuk fogadni, hogy el akarjuk fogadni. Segíts nekünk abban, hogy vétkeinket, melyek elválasztanak tőled újra és újra, felismerve azokat, le tudjuk tenni, meg tudjuk vallani neked imádságban, hogy ne távolíthassanak el azok tőled, hanem tényleg ott lehessünk szorosan melletted, a te ölelő karjaid között, hogy hadd dobbanhasson a szívünk együtt a tiéddel. Imádkozunk, Urunk, egész gyülekezetünkért így, azokért is, akik most nem lehetnek közöttünk. Imádkozunk a betegjeinkért, azokért, akiknek a szívét talán most szorongatja a félelem, hogy mi lesz, hogy hogyan telnek az elkövetkező napjaik, hogy mire fordul a betegségük. Hadd tudjanak ők is rád tekinteni, és ebben a kritikus helyzetben is bízni benned, téged olyan hatalmasnak látni, amilyen valójában vagy, és ugyanakkor szeretetedet is el tudják fogadni és hinni, hogy te még ebben a nehéz helyzetben is ott vagy, és te a javukat munkálod. Urunk, áld meg, kérünk, egész egyházunkat, és könyörülj meg népünkön is. Könyörülj meg népünkön, amelynek tagjai mi egyre inkább befelé forduló életet élünk, és csak önmagunknak élünk, magunk körül forgunk. Urunk, hozz ki ebből bennünket. Hadd tudjunk meglátni téged, minél többen rácsodálkozni, és nekünk pedig segíts abban, hogy így tudjunk élni, kint a világban is, végezni munkáinkat a munkahelyünkön, hogy az életünk tényleg rád mutathasson, hogy a menny erői áradhassanak rajtunk keresztül olyankor is a többiek felé. Maradj így velünk, kérünk, a hétköznapokban is, szent lelked által. Amen.
Együtt imádkozzuk, most ezt úgy Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt a gyülekezeti életünkkel kapcsolatos hírekre. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy ahogyan már azt múlt vasárnap is hirdettem, most istentisztelet után imaórát tartunk, tehát szeretettel várunk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy úgy érzi, hogy Isten indítja, hogy vigyük a mi gyülekezetünket, ügyeinket együtt ő elé. Hirdetem a ránk következő napok alkalmait is. Hétfő este 7 órától a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttet tartunk, csütörtökön 6 órától gyülekezeti biblióra lesz, pénteken 3:30 órai kezdettel konfirmációs óra, 6 órától ifjúsági biblióra, 7 órától pedig bibliakör lesz. Vasárnap A szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára is tartunk alkalmat. Különösképpen is a presbiter testvérek figyelmét hívom fel arra, hogy kedden este 7 órától gyűlést tartunk, szeretettel hívjuk és várjuk erre a gyűlésre őket. A testvérek figyelmét felhívom most is arra, hogy evangelizációs alkalmak lesznek április utolsó napjaiban. Ez azt jelenti, hogy 28, 29 és 30-án, hétfő, kedd és szerda este 6:30 órai kezdettel, tehát 6 órával később lesznek ezek az alkalmak, mint ahogyan az esti alkalmaink szoktak egyébként kezdődni. Cselényi László fogja közöttünk Isten igéjét hirdetni. Vigyük ennek a lehetőségnek a hírét, ki a városba is, adjuk tovább, és hívogassunk másokat is. Várjuk a jelentkezéseket a nyári gyülekezeti csendes hetünkre is még, amely július 7-től 13-áig tart, és a helyszíne a Zemplén megyei Széphalom lesz. Május 4-én délután 4 órai kezdettel kórus hangverseny lesz az evangélikus templomban, de a mi gyülekezetünk szervezésében. A Török Bálinti Lengvai Károly férfi kórus fog énekelni. Készítettünk szórólapokat, ezeket hátul megtaláljuk ott a persejen, vagy a persej mellett. Vigyünk magunkkal, és erre is hívogassunk másokat is. Most is hirdetem azt, hogy még várunk a szombati takarítási munkákhoz, tehát a megszokott gyülekezeti helyiségek takarítási munkáihoz segítő kezeket. Eddig ugye ketten takarítottak szombatonként és felváltva 4 pár, de mivel már nagyobb az a tér, amit tisztán kell tartani, ezért szükség van még, vagy jó lenne legalábbis, hogyha még a testvérek közül lennének olyanok, akik be tudnának állni ebbe a szolgálatba, mert ez is szolgálat igazából, hiszen azokat a helyiségeket tartják rendben, amely helyiségekben istentiszteletet és gyülekezeti alkalmakat tartunk. Nagyon szépen köszönöm azoknak a testvéreknek a munkáját, akik tegnap délelőtt eljöttek, hogy a gyülekezeti könyvtárunkban lévő könyveket fortalanítsuk itt a felújítási munkák után. Hálás köszönetünk ezeknek a testvéreknek azért, hogy ide szánták azt az időt, és elvégezték ezt a munkát. Én szeretnék még további segítséget is kérni azoktól, akik a számítógéphez kicsit értenek, olyan szinten, hogy adatokat be tudnak vinni a számítógépbe, ugyanis számítógépes nyilvántartást szeretnénk elkészíteni az egyházközség könyv állományáról. Ez most azt jelenti, hogy a könyvek címeit, szerzőit, adatait szépen be kell gépelni, legelőször is a számítógépbe. Ehhez a munkához keresünk még segítséget, ha valaki esetleg egyszer-egyszer, fél órát, órát, vagy akármennyit is ide tud szánni, nagyon-nagyon hálásak lennénk, és nagyon szépen köszönjük. Jó lenne, hogyha rendbe tudnánk szedni így a gyülekezeti könyvtárat is, hogy számon tarthassuk igazán, hogy egyáltalán milyen könyvekkel rendelkezünk. Az adakozás lehetőségét említem még. Emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Háromszázkilencvenötödik dicséretünket keressük meg most az énekeskönyvünkből, és énekeljük végig mind a 3 verszakával. 395. énekünk így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Az utolsó, tehát a 3. verszakot majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!